Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Fennállva fohászkodjunk. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istenünknek igéjét, ugyanint az írva található Jeremiás próféta könyvében. Jeremiás próféta könyvének első részében, az első 10 versben a következőképpen. Jeremiásnak, Hilkiá fiának a beszédei, aki a Benjamin földjén, Anátótban lakó papok közül való volt. Ő hozzászólt az Úr igéje Jósiásnak, Ámon fiának, Júda királyának az idejében, uralkodása 13. évében, továbbá Jójákimnak, Jósiás fiának, Júda királyának az idejében, egészen Citkiának, Jósiás fiának, Júda királyának a 14. esztendéig, Jeruzsálem fogságba viteléig, ami az 5. hónapban történt. Így szólt hozzám az Úr igéje: mielőtt megformáltalak az anyamében, már ismertelek, és mielőtt világra jöttél, megszenteltelek, népek prófétájává tettelek. De én ezt válaszoltam: ó, Uram, Uram, hiszen nem értek én a beszédhez, mert fiatal vagyok. Az Úr azonban ezt mondta nekem: nem mondd, hogy fiatal vagy, hanem menj, ahová csak küldelek, és hirdesd, amit csak parancsolok. Ne félj tőlük, mert én veled leszek, és megmentelek. Így szólt az Úr. Azután kinyújtotta kezét az Úr, megérintette a számat, és ezt mondta nekem az Úr: én most a szádba adom igémet. Lásd, én a mai napon népek és országok fölé rendellek, hogy gyomlálj és írts, pusztíts és rombolj, építs és plántálj. Amen. Imádkozzunk. Drága mennyei édesatyánk, olyan csodálatos, hogy még mindig szól hozzánk az igéd, hogy minket is, mint Jeremiást meg akar szólítani, hogy itt lehetünk előtted. De te azt is látod, hogy nem csak kívülről, hogy jöttünk ide, hanem hogy mi van a bensünkben, mi van a szívünkben. Urunk, meg kell valljuk azt, hogy nagyon sokszor nem a jó úton járunk. Nagyon sokszor akkor sem sikerül, amikor szeretnénk rád figyelni. Így kérünk, hogy te távolíts el mindent, ami most eltávolítana tőled bennünket. Kérünk, hogy valóban lehessen igéd élő és ható. Kérünk azért, hogy amit elkészítettél találkozás, az létrejöhessen. Hogy felismerhessünk valamit belőled, hogy megérthessünk valamit belőled. Hatalmas Isten, könyörülj rajtunk és cselekedd meg ezt a csodát. Szent lelked által formálj bennünket, formáld a mi szívünket, életünket. Jézus Krisztus nevében kérjük tőled mindezt. Amen. Szeretett testvéreim, fennállva hallgassátok meg Istenünk igéjét, melynek alapján ma Szent Lelkét segítségül hívva örömüzenetet kívánok hirdetni előttetek. Kicsit hosszabb az ige szakasz, de a liturgiás lapon tudjuk követni a szemünkkel. Így hangzik tehát hozzánk most Istenünk igéje Ézsaiás könyvének 6. fejezetéből. Uzziá király halála évében láttam az Urat, amint egy trónon ült. Magasztos volt és felséges, palástja betöltötte a templomot. Szeráfok álltak mellette, 6-6 szárnya volt mindegyiknek. Kettővel az arcát takarta el, kettővel a lábát takarta el, kettővel pedig repült. Ezt harsogták egymásnak felváltva: szent, szent, szent a seregek Ura, dicsősége betölti az egész földet. A hangos kiáltástól megremegtek a küszöbök eresztékei, és a templom megtelt füsttel. Ekkor megszólaltam: jaj nekem, elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom, hiszen a királyt, a seregek Urát látták szemeim. Ekkor odarepült hozzám egy szeráf, kezében parázs volt, amelyet fogóval vett le az oltárról. Számhoz érintette, és ezt mondta: íme, ez megérintette ajkadat, bűnöd el van véve, vétked meg van bocsátva. Majd az Úr szavát hallottam, amint ezt kérdezi: kit küldjek el, ki lesz a követünk, én ezt mondtam. Itt vagyok, engem küldj. Ő így felelt, menj és mondd meg ennek a népnek, halván halljatok, de ne értsetek, látván lássatok, de ne ismerjetek. Tedd kövérré a nép szívét, tedd süketté a fülét, és kösd be a szemét, hogy szemével ne lásson, fülével ne halljon, szívével ne értsen, és megtérve meg ne gyógyuljon. Megkérdeztem, meddig tart ez, Uram? Ő így felelt, míg el nem pusztulnak, és lakatlanok nem lesznek a városok, a házak elhagyatottá nem lesznek, a föld pedig pusztává nem válik. Eltávolítja az Úr az embert, és nagyon elhagyatott lesz az ország. Ha megmarad belőle egy tized, azt is újból pusztulás éri, ahogy a csernek vagy a tölgynek a kivágás után lelegelik az új hajtásait. De egy ilyen hajtás végül szent maggá válik. Amen. Foglaljunk el helyünket. Szeretett testvéreim, a házi bibliai körök tematikáját követve ma is egy ószövetségi ige szakasz van előttünk. Ismét egy prófétás ige szakasszal kell valahogy megbirkóznunk. Elhívás történeteket hallhattunk, Jeremiásét és Ézsaiásét. Adná magát talán az, hogy ezeket jól szétcincáljuk, és így figyeljük az igét, hogy magát Jeremiást és Ézsaiást, mikor mit szóltak, hogyan reagáltak, mi lett velük, mi lett belőlük. Ki hogyan szerepel azon a bizonyos állásinterjún, amikor Isten prófétának hívja el őket. Hogy veszik fel tehát ezt a próféta sorsot, s válnak Isten üzenetének hirdetőivé. Talán többen meg is könnyebbülnétek, hogyha ez valóban így lenne ma. Mert hát ez nem rólatok szól. Ti itt ültök a templomban, nem láttok látomásokat, nem vagytok próféták, vagy legalábbis nem tudok róla. Biztonságos távolból szemlélhetnétek ezeket az eseményeket. Biztonságos távolból emlékezhetnétek azon, amit most hallani fogtok. Az Isten tisztelet azonban nem a biztonságos távolságról szól, és nem a mi kényelmünket kell, hogy kiszolgálja. És középpontjában sem mi állunk, nem is Ézsaiás és nem is Jeremiás, hanem Isten maga. Fordítsuk most tehát a figyelmünket az egészen más felé. Figyeljünk Istenre, arra, hogy a vele való találkozásban a szeretetét ünnepelhetjük, és hogy ebben a találkozásban a szeretetét ünnepelve, aztán persze mi magunk is majd formálódhatunk. Mert hogyha túllátunk Ézsaiáson, vagy túllátunk Jeremiáson, akkor igazából ebben a két ige szakaszban Isten maga mutatkozik be számunkra. Isten úgy mutatkozik be, mint aki minden kétséget kizáróan szent. Hogy találkoztunk Isten szentségével? Az előbb olvasott ige szakaszban. Látható, hallható formában, és úgy, mint aminek hatása van az életre, az ember életére, ami következményekkel jár. Ezeken a pontokon keresztül nézzük tehát végig, hogy hogyan találkozhatunk Isten szentségével. Először a látható szentségről szeretnék szólni. Ugye azt olvastam, hogy Ézsaiás látta az Urat. Pontosabban látott belőle valamit. Nem látta őt olyan kristálytisztán, mint ahogy ti látjátok egymást. Csak azt mondta, hogy látta a trónt, és látta a palástot, a hatalmasságot. Felismerte Isten, mint uralkodót, mint aki felette áll mindenkinek. Felismerte, mint egy bírót, aki éppen ítélni készül. Magasztosan és felségesen, aki felette áll mindennek és mindenkinek, akinek a jelenléte betölti az egész teret. Aztán itt az ember persze ösztönösen érzékeli azt, hogy csak a palástja széle, csak az közelíthető meg. Ki vagyok én, hogy oda menjek ehhez a hatalmas emberhez? Csak a palástja széle. De már ez is óriási kiváltság, hogy ilyen közelségben lehetek hozzá. Ebben a mennyei trónteremben azonban Ézsaiás nincs egyedül. Nem csak ő szemléli az Urat, hanem a mennyei udvartartás részeit is felfedezhetjük, ott vannak a szeráfok. Ők azok, akik különösen magas helyen állnak az udvari rangsorban. Nagyon izgalmas, talán a gyermekek, a fiatalok könnyebben tudtak ehhez kapcsolódni, ezekhez a mennyei csodalényekhez, akiknek szárnyuk volt, nem is egy, hanem több pár, akik lebegnek, akiknek a teste tűz és fény, akik úgy ragyognak, mint a láng. Talán, hogyha ilyen szuperhős filmekre gondoltok, akkor van valami elképzelésetek erről, vajon hogy nézhettek ki. Nevük is ebből az égni szóból származik. Ők azok, akik folyamatosan ott dicsőítik Istent. Isten dicsőségének a megjelenítői ők. Viszont nagyon érdekes és meglepő az, hogy ezek a hatalmas lények, ők sem szemlélhetik teljes valójában Istent. Ők, akik azért vannak, hogy Istent dicsőítsék, ők sem állhatnak ott leplezetlenül Isten előtt. El kell takarniuk a szárnyukkal az arcukat és a lábukat. Elrejtőznek. Akiknek Istent kéne védeni, magukat védik Isten elől. Milyen megdöbbentő ez. Azért igazán meglepő lehet ez számunkra, mert talán ti is több olyan embert ismertek, többen vannak úgy a közeletekben, hogy nagyon érdeklődnek a mennyei lények iránt. Angyalok után olvasnak, egyéb teremtmények után olvasnak. Milyen izgalmas, vajon hogy nézhetnek ki, honnan származtak, mit csinálnak, hogy vannak jelen. És mit látunk itt? Azt, hogy ezek a mennyei lények, akik valójában léteznek, ők maguk is Isten alatt állnak. Ők is elrejtőznek Isten előtt. Eltörpülnek a szent mellett. Milyen meglepő, nem? Hogy mi sokszor többet foglalkozunk azokkal, akik maguk is Isten előtt állnak, és tartanak Isten szentségétől, mert nem bírnák ki. Ézsaiás itt olyan dolgokat lát, amik segítségével, ezekkel az egyszerű képekkel valahogy mégis megsejt valamit Isten szentségéből. Abból, hogy a mennyei lények is eltakarják magukat, hogy ők is elrejtőznek, ez is a hatalmasságot fejezi ki. A trónterem maga, a leírás, Isten hatalmasságáról beszél, a tökéletességéről, a szentségéről. Mert hogy a szeráfok se tudják teljes mértékben befogadni Isten szentségét, az ember végképp nem, de megsejtheti ebből. Nem csak megsejtheti, hiszen nem csak láthatóvá válik Isten szentsége, hanem hallható is. Ezt olvastam, hogy a mennyei liturgiának vannak ilyen hallható elemei. Nem némán zajlik ott sem az Isten tisztelet. A szeráfok, ezek a különös lények egymásnak felelgetik. Szent, szent, szent a seregek ura, dicsősége betölti az egész földet. Az a héber szó, ami itt szerepel, a kádos, az azt jelenti, hogy valami egészen más. Szent az, ami más. Szent, ami egészen különböző, ami nem összekeverhető bármi mással, nem lehet elegyíteni, hozzákeverni, kicsit megkutyulni, nem lehet félreismerni, félreérteni. A szent valami egészen megdöbbentően más. Ez a szentség, ami egyedül Isten, az ő titokzatos lénye, ez a szent, megközelíthetetlen és elérhetetlen az ember számára. Nem lehet semmilyen keretben se belefoglalni, belepasszírozni. A szentséget nem tudjuk belezárni, mint ahogy egy cseppbe se fér bele az óceán. Valami felsejlik belőle, de egy csepp óceánvíz még nem maga az óceán. Isten szentsége is ilyen. Valamit láthatunk, megtapasztalhatunk, de nem tudjuk keretekbe szorítani. Mert ez a szentség háromszor szent Istenről tesz tanúságot. Háromszor, azaz teljesen és tökéletesen szent Isten. Annyira szent, hogy a szentsége betölti az egész földet. Isten lénye itt a földön, a dicsőségben lesz nyilvánvalóvá. Szentség és dicsőség. Isten lénye szent, ahogy mi megtapasztaljuk, az a dicsőség. A dicsőség egy olyan kisugárzás, olyan méltóság, ami imádatra, hódolatra indítja a szemlélőt. Amikor megállít bennünket valami, ami mellett nem tudunk elmenni. Amikor csodálkozunk és leborulunk, és azt mondjuk, hogy ez igen. Amikor talán magunk se értjük. Amikor olyan szép, hogy szavakkal nem tudjuk kifejezni. Amikor olyan megrendítő, hogy nincs tovább. Amikor elnémulunk hirtelen, majd arra fakadunk, akkor találkozunk Isten dicsőségével. Amikor rácsodálkozunk valami történésen keresztül, hogy milyen Istenünk van. hogy amikor Bibliát olvasunk, akkor minket is megszólítanak ezek a több ezer éves szavak. Akkor Istennel találkozunk. Amikor megtapasztaljuk a gondviselő hatalmát, az erejét, akkor, amikor valami olyan történik az életünkben, amit nem tudunk megmagyarázni, és mégis megsejtjük, az Úristen vett kezébe bennünket. Ott Isten szentségét tapasztaljuk meg dicsőségén keresztül. Vagy amikor kimegyünk, és ebben a szép őszi időben sétálunk, és itt a kerületben is rácsodálkozunk arra, hogy milyen gyönyörű tájak vannak. Egy-egy levél mennyire szép tud lenni, hogy az hogy ki van munkálva. Akkor is megsejthetünk valamit abból, hogy milyen Isten, hiszen a teremtett világ az alkotójáról beszélhet számunkra. Bárhol találkozhatunk így Isten munkájával, dicsőségével, hiszen az egész földet betölti. Ilyen értelemben, és csak ilyen értelemben az egész világ templommá válhat számunkra. Mert hogy a templom az a szenttel való találkozásnak a helye. Akkor lesz ez templommá, hogyha a szenttel találkozunk. Bármilyen történésben felfedezhetjük ezt. Például egy csipke bokorban Mózes is megtapasztalta. Milyen az, amikor egy átlagos helyszínből hirtelen templom lesz? Mert nem a csipkebokor volt különösebben izgalmas, hanem az, hogy abban a csipkebokorban, az égő csipkebokorban az élő Istennel találkozott. Így vált az a helyszín szenté számára. Istennel való találkozás helye volt ez. De nem csak az ilyen nagyon különleges, megindító és megható, felemelő érzésekben, tapasztalásokban lehet találkozni Istennel. Nem csak a magasságban, hanem a mélységben is egyaránt. Isten maga mondja ezt, magasságban és szentségben lakom, de a megtörtel és alázatos lelküvel is. Felüdítem az alázatosak lelkét, felüdítem a megtörtek szívét. A mélységben is ott van Isten. Annyira megdöbbentő az, amikor erről tesztek tanúbizonyságot, hogy a mélységben miként találkoztatok a szenttel és hatalmassal. Több ilyen történet is van itt a gyülekezetben. Amikor átéljük azt, hogy a nehézségben, a kétségbeesésben ott van Isten szeretete, mégis, a mégis szeretete. Amikor a mély nem elég mély ahhoz, hogy elválasszon bennünket Isten szeretetétől. És ha belegondoltok, akkor a legmélyebb szeretet az ott a Golgotai kereszten ábrázolódott ki. Testvéreim, abban semmi szép nem volt. Ott volt egy ember keresztre feszítve. Csak az nem csak egy ember volt, hanem az Isten fia is egyben. Ebben nem volt szépség. És mégis számunkra ez az egyik legdrágább kincs. A legdrágább pillanat, a legszentebb pillanat. Mert hogy Isten nem csak a magasságban lakik ott, hanem a mélységben is. Vele nem csak a magasságban, a szép pillanatokban lehet találkozni, hanem a szinte elhordozhatatlanban is. Mert ő elhordozta azokat. Mi ennek a következménye? Milyen hatása van Isten szentségének? Mert ez eddig szép elmélet. Talán még mindig kívül állunk rajta. De ha követjük a látomást, akkor azt tapasztaljuk, hogy a következő mozzanat, amikor megremegnek a falak, megremeg a küszöb, füstölti be az egész templomot, olyan, mintha készülne szétesni ez a látomás. Van olyan, amikor Isten így szól, itt azonban nem erről van szó, hanem pont az ellenkezőjéről. Isten szentségét nem lehet tovább elhordozni, ezért eltakarja magát, visszahúzódik. Ezek a történések, a füst, a remegés, ez mind őt takarja el előlünk. Mert hogy nem tudunk sokáig kukucskálni a mennyei világba. Bármennyire is érdeklődünk, egyszerűen nem tudjuk ezt sokáig szemlélni és befogadni, mert a mi emberi létezésünkben nem fér bele. Szétfeszíti ennek kereteit. Talán jártatok már úgy, ehhez tudnám hasonlítani, mint amikor elmentek egy kirándulásra, vagy egy új városba, egy kiállításra, és elkezditek végignézni. De szép festmény, ez is de szép. És így mentek teremről teremre, és körülbelül a harmadiknál már azt mondjátok, elég volt. Nem azért, mert hogy a negyedik teremben nincsenek szép festmények, hanem azért, mert nem lehet többet befogadni. Nem azért, mert a következő kisvároska nem lenne elég szép, hanem mert egyszerűen túlcsordultok. Nem lehet befogadni. Fel kell dolgozni, meg kell érlelni. Hogyha így vagyunk ezekkel az emberi történésekkel, a jó dolgokkal, a rosszakat ne is említsük itt és most, akkor mennyivel inkább így vagyunk Isten szentségével. Ezt végképp nem tudjuk huzamosabb időn keresztül így befogadni. Csak hogy a csodálat és a döbbenet mellett, ami ezt a látomást kíséri, ott van még valami. Van még egy következmény. Mert hogy a szentség mellett egyértelművé lesz az is, hogy mi nem vagyunk ilyen szentek. Mi nem vagyunk ilyen tökéletesek. Mit mond Ézsaiás? Azt mondja, hogy jaj nekem, menthetetlenül elvesztem. Végem van, nem vagyok szent, nem vagyok tiszta, tisztátalan vagyok. Nem vagyok tökéletes, még a közelében sem érek. Tisztátalan az ajkam, a nyelvem, az egész valóm. Testvéreim, Ézsaiást a szavai árulták el, a szavainak a hiánya, de azt mondhatom, hogy mi is pontosan így vagyunk ezzel. Gondoljátok végig, hogy mi mindent mondtatok ki, akár csak ma. Miről tesznek tanúbizonyságot a szavaitok? Arról, ami a szívetekben lakik. A szavainkkal áldjuk Istent, és a szavainkkal bántjuk egymást. A szavaink azok, amiket ha nem mondunk ki, akkor néha sokkal nagyobb fájdalmat tudunk okozni egymásnak, mint ha kimondanánk. A szavaink elárulnak bennünket. Nem vagyunk tökéletesek. És ha nem vagyunk tökéletesek, akkor elvesztünk a szent előtt. Ézsaiás is ezt ismeri föl. Nem kertel kimondja, vége van. De ez a fordulópont a történetben. Mert hogy Isten nem azt mondja, hogy akkor összetörtelek és elpusztítalak, hanem azt mondja, hogy akkor majd én tisztává teszlek. Oltárról levett izzóparázzsal érinti meg a szeráf Ézsaiás ajkát. Megtisztítja az egész lényét. Szentté teszi. Ha már láttad azt, hogy méltó vagy arra, hogy elvesz, hogy megérdemelnéd azt, hogy véged legyen, na akkor tud Isten segíteni rajtad. Ha már tudod, hogy azt érdemelnéd, hogy vége legyen a történetnek, akkor felismerheted azt, hogy de nem kell így lennie, mert van megmentőd. Ézsaiás így kapja meg az elhívását, amikor Isten már kiválasztotta őt magának, találkozott a hatalmas Istennel, a szenttel, rájött a szent jelenlétében, hogy milyen ember ő, akkor szólítja meg Isten. Hívja előtt, ad neki új identitást, értelmet az életének, amikor mélyen átéli a kegyelmet. Találkozik a szentséggel, végigjár egy utat, átformálódik közben, és így indulhat tovább. Jó Ézsaiásnak. És akkor most boldogan élünk, míg meg nem halunk, mehetünk haza. Nem, testvéreim, nem így van. Mert hogy ez a történet, ez bár Ézsaiásról szól, mégis megint csak rólunk beszél. Arról, hogy mi vajon, hogy vagyunk Isten szentségével. Nem tudom, hogy az 5 perces csendben kivette maga elé a liturgiás lapot, és gondolkozott ezen a kérdésen. Hogy vagyunk Isten szentségével? Mit jelent ez számunkra? Mi a szent számunkra? Mert hogyha Isten szentségét elfogadjuk, akkor megkerülhetetlen valóság ez számunkra is. Hanem akkor is persze. Mert hogy Isten szentsége objektív, nem tőlünk függ. Ő önmagában szent. De ha ezt felismerjük, akkor annak következménye van a mi életünkre nézve is. Mert ha Isten szent, akkor én hódolattal tartozom neki. Akkor nekem imádnom kell őt. Akkor nem állhatok meg akárhogy előtte, hiszen ő a hatalmas Isten. Csak hogy ahogy a keresztségben is láttuk, ez a hatalmas Isten azt akarja, hogy mi közösségben legyünk vele. A szentségét azt nem arra használja, hogy távol tartson magától, hanem ebbe hív be bennünket is. Azt szeretné, hogyha mi hozzá tartoznánk. Jézus Krisztus által ez az út, ez elkészített. Mehetünk hozzá. Mert hogy valahol mélyen, a szívünk legmélyén tényleg erre vágyakozunk, hogy ott legyünk vele. Az Isten alakú űr, amiben semmi más nem fér bele, csak ő. Amit senki más nem tud betölteni, csak ő. Ez hívogat bennünket állandóan. Isten szentsége, ami egyszerre félelmetes, mégis vonzó számunkra. Testvéreim, legyetek bármennyire is alkalmasok, vagy bármennyire alkalmatlanok, Jézus Krisztus által jöhettek Istenhez. az ő szentsége nem jelent többé veszélyt miatta rátok. Rám se. Talán tényleg vagyunk így, hogy azt mondjuk, hogy én ezt nem érdemlem. Még Isten gyermekeként is, hát hogy jövök én ahhoz, hogy Istenhez szóljak? Bátorítani szeretnélek ma titeket. Nem rajtatok áll. Isten tesz szenté. Ő az, aki hív, ő az, aki vár, ő az, akihez mehetünk bátran Krisztus által. És ha már mi így találkoztunk Istennel, és így oda mehetünk hozzá, akkor feladatot is bíz ránk. Mondtam, hogy ha Ézsaiás elhívásáról van szó, akkor talán felélegeztek. Hát azt kell mondjam, hogy ezt nem tehetitek. Mert hogy Isten hívása hívás számotokra. Gyere hozzám, várlak téged. De ha már itt vagy, hívjál másokat is. Ez a missziói parancs, amit felolvastam, ami mindannyiunknak szól. Szól a lelkeseknek, és szól azoknak, akik menekülnének. Szól az itt ülő Ézsaiásoknak, és szól az itt ülő Jeremiásoknak is. Menjetek el, és tegyetek tanítványán minden népeket. Beszéljetek arról, amit megéltetek. Beszéljetek arról, hogy van közösség Istennel, hogy oda mehetünk hozzá Jézus Krisztus miatt. Mondjátok el, hogy ez mekkora öröm, hogy nála van békesség, hogy nála van vigasztalás, hogy ő az, aki meggyógyíthat, és senki más. Mondjátok el, mert ez bizatott rátok. De hát én alkalmatlan vagyok, nem? Hogyan tehetném? Úgy, testvéreim, hogy nem nagy dolgokat kér Isten tőlünk, csak azt, hogy szeressük. Hogyha találkoztunk vele, akkor maradjunk vele közösségben. Mert hogy ő az, aki cselekszik, és ő rajtunk keresztül szeretne cselekedni. Ézsaiás felismerte, hogy a jó család nem számít, nem számít az, amit letett az asztalra, nem számít a tanulmánya, de még az se számít, hogy mennyire elveszett. Egyedül az számít, hogy Isten szent, és hogy ő vele szeretne lenni, és hogy ő bízza meg. Titeket is Isten küld, titeket is ő bízott meg. Adja nekünk Isten azt, hogy mi is bele tudjunk állni ebbe a szolgálatba. Hogy mi is először, legesleg először találkozzunk vele, mint szentséges, felséges Úrral. Hogy megtapasztaljuk azt, hogy milyen az, amikor kegyelmeznek nekünk, hogy milyen az, amikor az éltető ige felettünk is elhangzik. Hozzám tartozol, tiszta vagy. És adja nekünk azt, hogy ebből a tapasztalatból tudjunk mi is továbbadni másoknak. Tudjunk beszélni az ő szentségéről, tudjuk hívogatni azokat, akik még távol vannak tőle. Most a csendben mindenki így állhat oda Isten elé, megvalva, hogy hol tart ezen az úton, kérve az ő segítségét, szemlélve az ő szentségét. Így imádkozzunk. Amen. Drága Istenünk, felfoghatatlan, szinte befogadhatatlan, megdöbbentő a szentséged számunkra, hívogató és rémisztő, némán állunk előtted, de olyan jó lenne, hogyha tudnánk dicsérni téged, jó lenne, hogyha a szentségedben átformálódna a mi életünk is. Szeretnénk így hozzád tartozni, hogy először bennünket, aztán rajtunk keresztül másokat is formálsz. Szeretnénk a szentségedben élni, és jól élni. Kérünk, hogy te vezess bennünket az úton, azon, ami neked tetsző. Kérünk, hogy szüntelenül mutasd meg magad nekünk, hogy újra és újra beszélhessünk rólad. Találkozhassunk a dicsőségeddel, és hálát adhassunk mindazért a jóért, amit kaptunk tőled. Kérünk, hogy te vigyázz azokra, akik most nehéz helyzetben vannak. Te óvj bennünket a kísértéstől. Te gyógyíts bennünket a betegségből. És kérünk, hogy te segíts el hordozni a gyászt. Te vidámíts meg a szívünket. Urunk, hogyha te nem jössz segítségül nekünk, akkor menthetetlenek vagyunk és elveszünk. Kérünk, hogy könyörülj rajtunk. Adj életet, újra és újra számunkra. Újíts meg, eleveníts meg. Hadd csodáljunk téged, hadd imádjunk téged. Amen. Fennállva imádkozzuk el azt az imádságot, amit az Úr Jézustól tanultunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Fennállva kérjük, vegyük, fogadjuk Istenünk áldását. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Úrunk Jézus Krisztust. Amen.